Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban László Tibor kolozsvári munkatársunk riportjai révén beszámolunk a dr. Hadnagy Árpád kolozsvári geológus a Fekete-Kőrös Bihar és Arad megyei szakaszának gazdasági vonatkozásban is fontos hordalékanyagairól írt átfogó tanulmányáról, valamint a székelyudvarhelyi Székely Árpád földrajztanár és kutató által írt Erdélyi Alpok című sorozatának második kötetéről. Tartsanak velünk! Erdély és a Partium geológiai és ásványtani szempontból Románia, de ugyanakkor Európa, sőt a földkerekség egyik leggazdagabb és legértékesebb területe. Ennek ellenére eddig viszonylag kevesen kutatták elmélyülten ezt a területet, és kevés az erre a térségre vonatkozó, igazán nagy terjedelmű szaktanulmány és szakkönyv is. Ezért jelentős és hiánypótló az a mintegy 700 oldalas kiegészítésként DVD melléklettel ellátott tudományos munka, amelyet Kolozsvár jeles geológusa, dr. Hadnagy Árpád nemrég adott ki angol nyelven. A Fekete-Kőrös Bihar és Arad megyei szakaszának gazdasági vonatkozásban is fontos hordalékanyagairól először jelent meg ilyen átfogó tanulmány. A több évtizedes kutató munkája szintézisét jelentő könyvopuszról faggatta a szerzőt László Tibor.
Egy jeles erdélyi, kolozsvári, magyar tudós geológus dr. Hadnagy Árpád új könyve az, amit itt Kolozsváron jelentetett meg, angol nyelven, nyilván az angol a nemzetközi tudományos nyelv, mineralógia a Fekete-Kőrös folyó hordalékairól szól, Bihar és Arad megyében végzett kutatások eredményeit tartalmazza. Hát ez akkor, mint a háború is béke, tehát ez egy hatalmas kötet, és csak angolul van. Külön érdekesség, hogy kolozsvári magyar tudós angolul jelentheti meg a könyvét, de talán majd lesz románul is, magyarul is, nagyon sokat dolgoztál rajta. És tudom, hogy el kellett vonuljál Tamás bátya kunyhójába, hogy nevezed a te kis zugodat Tolda Szent Lászlól, ahol dolgozni tudsz nyugodtan írni, és a tudományos tapasztalataidat, eddig ismereteidet szintetizálni írásokba, kötetekbe.
Először is nyilván, hogy nyugalomra van szükséged, amikor írsz valamit, vagy alkotsz valamit. Azt hiszem, hogy itt nem csak írásról van szó. A Tamás bátya kunyhájának nevezett kis viszkó alkotó házzá vált, és tényleg nagy vívódások után született meg ez a majdnem 700 oldalas könyv.
És ráadásul nem csak 700 oldal, hanem A4-es formátum.
A4-es formátumban, igen. Két nyelven indult volna, de két nyelven terjedelme miatt nem lehetett bekötni. És így ketté kellett választanom, tehát az angol-román változatot meg kellett változtassam angolra és romára. A szövegek megvannak, minden következik a román változata is. Egy bibliai kötet, lehet, hogy rossz a hasonlat.
Nem, mert végül is itt a föld keletkezéséből is szó van. Amikor mineralógiáról beszélünk, akkor valahol földtörténet is van, és a biblia is végül is a világegyetem is a földtörténete részben. Még akár társítani is lehet a fogalmakat.
Valóban, a bibliából is idézek. Nyilván, hogy rengeteg szerzőt idézek, tehát nem lehet egy ilyen könyvet csak úgy megjelentetni, hogy említesz egy szerzőt, és nincs meg a referenciákba angol.
Amikor ezt a zónát kiválasztottad a mineralógia könyved megírásához, tehát a Fekete-Kőrös vidékét, Bihar és Arad megyei területeket, akkor miért pont ezek a területek? Ezek voltak életed során a legtöbbet kutatott területek, vagy annyira érdekesek mineralógiai, földtörténeti, geológiai szempontból, hogy itt Erdély és Partium vidékén egy kiemelkedően fontos terület.
Kiemelkedően fontos terület, mert ősidők óta, tehát több száz éve a részbánya az mond valamit a kutatóknak, de nem csak a kutatóknak, így hívták magyarul, Bajica Bioról, részbánya. Tehát ott nem csak termésrezet, az aranyon kívül ezüst és a többi. És utána jött az urán. Tehát egy nagyon érdekes ásványtani terület. Más könyvben. És érdemes volt egy ilyen kutatást amely nehézásványtanilag ki kell hangsúlyozni, nem volt kutatva. Más részben, tehát érztelepen, stb. Tehát voltak természetesen nagy osztrák geológusok, mineralogusok, magyarok voltak. Tehát egy nagyon aktívan beárt területről van szó, már szakmailag értve, és én Váradra kerülve a sors odahozott. Ezek a hegyek, amelyek most a könyvemen ugye látszanak, a Vihari hegyek, Hofette hegyek, látszottak az én lakhelyemről. Én egy blokklakásban laktam az 5. emeleten, ahonnan gyönyörűen látszottak ezek a hegyek, és meg kéne ezt nézni mineralogiailag is.
Nem csak madártávlatból?
Nem csak madártávlatból, és akkor nekifogtam. Ifjú geológusként nem kimondottan a mineralógiába dolgoztam akkor Váradon, de mineralógusként végeztem, tehát a mineralógia volt a hazám tulajdonképpen. És akkor azt mondtam, gyere, nézzük meg, mit hordanak ezek a hordalikok magukba, mert ők tulajdonképpen hordozói mindennek, minden helyi törmeléknek. Onnan hozzák le, leviszik a folyókba, az én esetemben a fekete körös hordalikaiba. Mi történik ezekkel? Mi van itt? Van-e arany? Az osztrákok platináról is beszélnek. Én sajnos nem találtam platinát. De nagyon érdekes ásványok vannak, ezek mind benne vannak a könyvbe, de mivel a kiadása egy ilyen könyvnek sajnos sokba kerül, így kénytelen voltam rászorítkozni csak a fekete-fehér változatra, tehát egy-két színes képet betettem, és a többi színes képet és a színes térképeket, amelyek mutatják az ásványoknak az eloszlását ezen a területen, azokat mindegy DVD-re tettem, és azok hozzá vannak csatolva a könyvhöz. Hát gondolom, hogy aki a könyvet fellapozza, eljut az utolsó oldalig, ott talál egy DVD-t, s le tudja olvasni.
Milyen fejezetekből áll, hiszen nehéz egy ilyen szakkönyvet úgymond olvasásra ajánlani nem szakembereknek, különösen, hogy angol nyelven van. De mégis azt hiszem, hogy korszakos jelentőségű, hiszen hozzáférhetővé teszi a külföldi tudósok számára is ezeket a területeket geológiai szempontból, a Fekete-Körös vidékének hordalékait, ami azt hiszem, hogy nem mindennapos dolog.
Meg is kérdezték, hogy ennyire megszállottat, tudomány által megszálltat, ismerek-e én, hiszen az előbbi könyvem 2014-ben megjelent könyvészeti anyag, az több ezer szerzőt említ. Oké, erre nehéz válaszolni, hogy van-e még egy megszállott Ausztráliába, vagy Dél-Afrikába, vagy Dél-Amerikába, vagy nem tudom. Erre nincs válasz, mert nem tudhatod, hogy. Én annyit tudok magamról, vagyis elismerem, hogy valóban megszállottja vagyok a mikrominerológiának, hordalék elemzéseknek, folyami hordalékról van szó, és kerestem, és keresem ezt az utat, ennek a megoldását. Ez most úgy sikerült, hogy a Fekete-Körösem egy nagyon érdekes területről származnak, tehát maga a folyó, ahonnan ered, geológiai, mineralógiailag egy nagyon érdekes zónát hatolnak át, és ezt szerettem volna megörökíteni. Persze, ez évekbe, évtizedekbe került, tehát nem volt egy könnyű dolog, és ezzel nem dicsekedni akarok, hanem azzal, hogy tényleg elég nehéz így összetákolni valamit. Itt nem csak írások, itt rengeteg diagramok, meg tabellák, meg fényképek, meg az eloszlási térképek, ezek a Hersey Distribution románul, Distribution Maps in English, ugye angolul van a könyv, de az előbbi kérdés az is volt, hogy miért nem magyarul?
Magyarul is, mert ugye szó van, ahol románul meg fog jelenni, de hát történelmileg ez egy olyan terület, amelyik vegyes, és amelyik azt hiszem, hogy valamilyen szinten érdekli a magyar tudósokat is bizonyára.
Biztos érdekelni érdekli, hiszen már a 2010-es IMA kongresszuson, ez az International Mineralogical Association, tehát ott már ő szerepelt, de nem mint könyv, mint egy jövendőbeli alkotás. Tehát ennyi lenne, hogy a magyar szaktudomány nincs kizárva, ebből következik csak minden idő és egészség kérdése. Tehát ez a kettő, ez közrejátszik. Én feltételezem, hogy egy szakember, az már annyi angolt kell ismerjen, az angol világnyelv. Itt nincs visszaút, hogy megérti, hogy milyen fejezetekről van szó, és hogy az, hogy románul fog tudni, az nem biztos, vagy magyarul. De angolul valahol kell tudjon.
Fekete Kőrös Bihar és Arad megyei szakaszát ásványtanilag bemutató szaktanulmányáról dr. Hadnagy Árpád kolozsvári geológust kérdezi László Tibor.
A Fekete Kőrös vidékének hordalék anyagai ásványtana, hiszen Mineralogy a könyv címe, és az ezekkel kapcsolatos tudományos munkák jelesül most a te könyved. Az mennyivel hordoz magában adott esetben gazdasági jelentőséget? Tehát az itt tárolt tudományos adatok hozhatnak esetleg az ottani terület gazdasági kiaknázásában is eredményeket?
Abszolút hozhatnának, csak a mostani geológiai kutatások romániai szinten gyatrák. Nagyon alacsony szinten vagyunk mindentel.
Pedig van nekünk egy nagy geológiai iskolánk, többek között épp Kolozsváron.
Pontosan. Nem csak Kolozsvár, hanem Bukarest és mindenütt. Tehát román szinten a geológia egy elismert valami, nem olyan romániai, világszinten is. Ugye itt voltak osztrák elődeink, akik nagyon keményen dolgoztak annak idején, és mi azok nyomdokain vagyunk tulajdonképpen, mert amit ők találtak, akkor meg kellene nekünk is találnunk. Hát ezen igyekszünk most, hogy az utódok kik lesznek, a mi utódaink szakmailag, mit fognak tudni csinálni, azt nincs honnan tudni. Egyelőre, sajnos, ezt sajnálattal kell említsem, hogy a mostani szaktanulmányok nem tükrözik ezt az igyekezetet. Ez nagyon szomorú.
De vajon miért? Hiszen ez egy nagyon jelentős terület. Nem ismerik fel a jelentőségét, vagy azok, akik mondjuk a döntési helyzetben vannak, azok pillanatnyilag más dolgokat tartanak fontosabbnak?
Abszolút. Tehát azok, akik döntő lehetőséggel rendelkeznek, azok sajnos távolodnak ettől. És a fiatalság, hát egyelőre ugye a geológia maga nem egy fizetett ág.
Nem jól fizetett, ráadásul nagyon nehéz. Munkaigényes, a körülmények sokszor embert próbálóak, a munkakörülmények, hiszen ez jó, ez terepmunka.
Igen, abszolút terepmunka. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy jó, most nekiülök, és akkor elkezdek írni valamit, vagy nem tudom. Hát állj meg, míg írsz, akkor ki kell menni terepre, kicsit körülnézni, és sajnos így van. A mai fiatalság, bocsánat a kijelentésért, nem hajlandó ilyen kitételekre. Nem, egész egyszerűen mi, hogy én kimenjek terepre, és ott nem tudom hány órát töltsek kátizákkal, nem tudom hány kiló mintával, amit haza kell cipelni, elemezni, és kiadni, tehát valamiképpen az eredményeket, ugye? Most nem a könyvre értem ezt, hogy kiadni, hát de meg kell jelentetni, tehát egy jelentésbe, egy geológiai jelentésbe. Igen, kín voltam, terepen voltam, ezt csináltam, itt az eredmény. Na most ez hiányzik. Ez nagyon, de nagyon hiányzik.
Te említetted, hogy készül a román változat. perspektívikusan nem kizárt a magyar változat sem, de egy könyvnek a legfontosabb az utóélete. És ezért külön meg kell küzdenie a tudósnak, aki kiad egy ilyen szakkönyvet, hiszen nagyon nagy a kínálat világszerte, talán nálunk nem, és ebben a témában biztos nem létezik túl kínálat, amit te itt felkaroltál a fekete kőrös vidékének a hordalékaival írott szakkönyvedben. De mégis gondoskodni kell az utóéletről, hiszen manapság mindent elnyel a hatalmas információtömeg, az interneten ott levő mindenféle fajta tudományos és áltudományos adatok, úgyhogy egy-egy szakkönyv könnyen elsikkad. Hogyha nem vigyáznak rá a szerző vagy az utódok, lehet-e valamit tenni?
Hát talán a legnehezebb kérdésed, amit feltettél eddig, mert tőlem is megkérdezték, hogy és mit csinálsz egész nap? Dolgozom. Reggeltől estig, éjszakáig dolgozom a könyvemen, a számítógépen. Jó, és mit kapsz érte, vagy miért dolgozom? Ezen sose gondolkoztam. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy kérdés, ismétlem magam, hogy a legnagyobb kérdés, hogy hát jó, de mit csinál? Most megjelent egy könyved angolul, világnyelven. De gondolkoztál azon, hogy forgalmazd, hogy áruba bocsássak?
Kerülnem az egyetemek polcaival, a könyvtárak polcaival, és adott esetben le is vegyék valakik, akik érdeklődnek ez iránt. Ez nagyon lényeges. Vagy esetleg kerüljön fel éppenséggel a netre. Ott is tanulmányozható legyen, hiszen mégis az az út, amely többekhez elvezet, mint egy korlátozott példányszámú tudományos kötet.
Így van. Lévén a könyv annyira új, hogy effektív fizikai időm nem volt, ezen most gondolkoznom. Tehát abban a fázisban vagyok, hogy egy kicsit helyre kell jöjjek, magamat egy kicsit összerázzam.
Tehát hogy van, kész a nagy mű, az alkotó megpihen.
Igen, meg kell pihenjen egy kicsit, mert érzi annak a szükségességét, még mielőtt a román vagy a magyar változat is meg fog jelenni, de mindenféleképp meg kell pihenni, mert úgy néz ki, hogy a pszichikum is a maga részét kéri, és nem lehet a végletekig vinni. Tehát tényleg évtizedek alatt, most ezt úgy kell érteni, hogy én mióta az egyetemet elvégeztem, nekem a diploma vizsgám az is nehéz ásványokkal foglalkozott. A pián völgyi ásványokkal, amely, ha jó Isten segít, akkor lesz egy olyan román címe, hogy Aurul Kentela Pián, mert úgy hívják a községet, és a legősibb aranylelőek, tehát aluviális aranyról beszélünk, az ott a rómaiak kiaknázták. Ez lenne majd egy másik cím, hogy Aurul Kentela Pián. Ez magyarul nem jön ki, de így románul kijön.
Tehát akkor ez a pihenés rövid lesz, folytatod a munkát, hiszen egy életszenvedélyet nem lehet abba hagyni.
Valóban, rövidre szánom, de kérem a Jóisten segítségét is, hogy adjon annyi erőt, fizikai meg pszichikai erőt, hogy ezt be tudjam így fejezni, ezen elkötelezettségem, és akkor meg fognak jelenni mind a két nyelven.
Köszönöm szépen, akkor jó munkát, és majd beszélünk a következő kötetről is.
Adja drága Jóisten, hogy így legyen, és hogy újra tudjunk találkozni.
Dr. Hadnagy Árpád kolozsvári geológust László Tibor kérdezte.
Mozgó képek, fekete-fehérek, felemelt fejjel, körülnézek. Egy turista itt tehet, örül neki, hogy itt lehet.
Hadnagy Árpád kolozsvári geológust László Tibor kérdezte. Székely Árpád, a székelyudvarhelyi földrajztanár és kutató Erdélyi Alpok című három kötetesre tervezett sorozatának második részét mutatta be Kolozsváron. A helynévanyaggal foglalkozó első kötetet követően ez a terjedelmes, 864 oldalas túrakönyv a fogarasi havasok Páring, Retyezát, Bucsecs és Királykő túraútvonalait összefoglaló, természetföldrajzi áttekintéssel, új felvételekkel, átfutó képekkel és növényhatározóval kiegészített anyag. Székely Árpád a leglátványosabb képekkel örvendeztette meg közönségét, majd a könyvbemutató után dedikálta új kötetét. Ezt követően László Tibor munkatársunknak is nyilatkozott.
Megjelent az Erdélyi Alpok című három kötetesbe tervezett túrakönyv, természettudományos könyv, nevezhetjük bárhogy, hiszen itt, amikor Székely Árpád a szerzője bemutatta, akkor ez kiderült, hogy egy nagyon jól dokumentált, kiváló fotóanyaggal ellátott, és azt hiszem, hogy hosszú időn keresztül érvényes könyvet vehet a kezébe az, aki túrázni szeretne, vagy az, aki sohasem jut azokra a helyekre, ha kezébe veszi ezt a könyvet, úgy érezheti, mintha ott lenne. A második kötet jóval vaskosabb, mint az első. Ennek ellenére azt mondta, hogy könnyebb volt bemutatni, hamarabb végigment a köteten, mint az elsőn. Tehát onnan indulnék ki egyáltalán, hogy Erdélyi Alpok. Így becézik a Kárpát-Karé bizonyos részeit. Mely részek ezek?
Igen, a teljes Kárpáti hegységének tulajdonképpen a déli Kárpát részét nevezzük Erdély Alpoknak. Ez a név már a 19. század derekán megszületett, és nem itt a Erdélyben, hanem Nyugat-Európában, Transzilvánis Alpen néven jelent meg. És az a lényeg, hogy azért nevezik Alpoknak, mert hogy egységesíti magában mindazt, amit az Alpokban is láthatunk, tehát ő glaciális formakincs, annak ellenére, hogy nincsenek már jégtakarók, gletszerek itt a Kárpátokban, hogy azok elolvadtak a jégkorszak végén, illetve a gyűrt hegység. És ez a vadalpesi látvány, tengerszemekkel, kárfülkékkel, stb. Ez eredményezte az Erdélyi Alpok elnevezést, és ezt leginkább a fogarasi havasokra szoktuk mondani, emellett természetesen a Páringra, Retyezátra, Bucsegyre és a Királykőre is igaz tud lenni, ugyanis tényleg különleges alpesi látvánnyal rendelkeznek, szaggatott főgerinccel, úgy szoktuk mondani, hogy fűrészfoggerincek, tehát hogy megvan minden, amit az Alpokban is szeretünk.
Kisebb léptékben. Székely Árpádot úgy mutatták be, mint hivatásos túrázót. A túrázó az tulajdonképpen tudós ember is, hiszen tudós emberként kell tekinteni ezeket a hegyeket, földrajztudósként, geológusként, biológusként, és általában érző, a szépre érzékeny emberként. Melyik a legerősebb tulajdonsága ezek közül?
Inkább földrajzos vagyok elsősorban, főleg geográfus szemmel vizsgálom én a hegységeket. Bizonyos értelemben a geológia is, ugye a hegységeknek a különböző közettani felépítése, szerkezete nyomán, illetve ami még érdekes, az a biológia, azon belül is a növénytan, ugyanis nagyon szeretem a növényeket, a növény ritkaságokat főként azonosítani, ebben számos segítségem is volt, és itt a kötetben is 114 olyan növényfajt azonosítottam, amelyek viszonylag ritkák itt a déli Kárpátokban, például a Szent Istvánmák vagy a Jankagyopár, ne felejts. Úgyhogy valamilyen szinten ebben a munkában ötvöződik a földrajz, a biológia, és mindezzel együtt a turizmus, vagyis a természetjárás. Tehát olyan könyvet próbáltam a természetjárók kezébe adni, amelyel egyrészt megbízhatóan túrázhatnak, másrészt pedig meg is érthetik azt, amit látnak a terepbejárás során. Tehát, hogy adott formákat tudunk azonosítani, legyen az egy kárpiramis, vagy egy kárfülke, vagy valamilyen különlegesebb domborzati forma. Szóval, hogy nem csak végigmegyünk a terepen és egyet túráztunk, hanem hogy fotózhatunk, azonosíthatunk növényeket, azonosíthatunk domborzati formákat, és így tovább. Tehát valamilyen szinten praktikus, ez lenne a lényege.
Vegyük azért röviden sorra a második kötet hegységeit, tehát ezeket a bizonyos, a déli Kárpátokként is emlegetett hegytömböket. Ezeket általában jól ismerjük, hiszen a Bucsecsről, a Páringról, a Retyezátról, a fogarasi havasokról mindnyáján hallottunk. De amikor egy ilyen kötetet kézbe veszünk, akkor rájövünk arra, hogy bár egységesként kezeljük ezeket a hegységeket, hegytömböket, mégis nagy különbség van köztük.
Igen, hát a felsorolt hegységek, plusz még ugye a Királykő, ezek között azért nagyon sok hasonlóság is van. A fogarasi havasok, Páring és Retyezát, ez feltétlenül hasonlít ez a három hegység egymáshoz. Valamilyen szinten kakukktojás a keleti végeken a Bucsecs és a Király. Földtan értelemben a Kárpát-kanyarhoz, a keleti Kárpátokhoz soroljuk. Itt ugyanis már üledékes közetekkel találkozunk, tehát ez a két hegység valamilyen szinten elüt az Erdélyi Alpok további vonulataitól. Ezzel együtt a Bucsecsben megtaláljuk továbbra is a jégvájt, a formakincset. Igaz, hogy mészkövön és kavicskövön, tehát nem kristályos palákon, magmás közeteken, mint mondjuk fogarasavasokban, Retyezátban, viszont pont ez adja a különlegességét a Bucsecsnek. Ami a Királykőt illeti, az aztán végképp elüt, ugyanis az egy éles mészkőgerinc, viszont a vadalpi látványával kívánkozik éppen a nagyok, tehát a 2500 méter tehát meghaladó másik négy hegység mellé, úgyhogy így egészül ki tulajdonképpen ez az Erdélyi Alpok, ha mondhatom így, egy koncepció. Tehát, hogy amikor ezt valamikor kitalálták, és a Dél-Kárpátokat elnevezték Erdélyi Alpoknak, akkor tulajdonképpen ezt vették figyelembe, hogy milyen szinten hasonlít az Alpokhoz.
Nem kis teljesítmény egyáltalán megírni ezt a könyvet, illusztrálni ezt a könyvet, de hát emögött 10 év aktív és igen intenzív túrázás áll, és a statisztikához hozzátartozik, hogy 200 alkalom. Ez egy nagyon nagy munka, egy korszak volt az életéből, egy olyan korszak, amely lezárult, de csak azért, azért, hogy egy újabb korszakot nyisson, ugye?
Természetesen, hát ez a 10 éves korszak, ez márciusban ért véget egy utolsó királykői ilyen levezető túrával. Egy kicsit fájt is a szívem, hogy most egy jó ideig akkor nem fogok a déli Kárpátokba túrázni, ugyanis az nálam az alapszabály, hogyha egy adott hegységről vagy vonulatról könyvet készítek, akkor folyamatosan ott túrázok. Tehát nincs az, hogy megkívánom, és akkor egyet túrázok ott, mert hogyha egyszer szép tiszta az idő, akkor választom a következőt, illetve ott túrázok. Most ugye a radnai havasokon van a hangsúly. Ezzel együtt tényleg egy ilyen korszak zárult le, ez rengeteg túrázást jelentett, rengeteg képfeldolgozást, rengeteg jegyzetelést, emellett térképszerkesztés, magát a könyvnek a szerkesztését, illetve az egész könyvnek a kivitelezését. Az utóbbi 2 évben készült el egyébként ez az összefoglaló kalauz, és novembertől márciusig napi 10 órát dolgoztam rajta ahhoz, hogy a végső formája az olyan legyen, ahogy én szeretném, és hogy nyomdakész legyen.
De gondolom, hogy egy egész csapat segítette, hiszen ezt egyedül véghez vinni nem lehet. Sem a begyűjtést, sem a könyv összeállítását, megírását, megszerkesztését.
Hát itt most meg fog lepődni, mert egyedül csináltam. Tehát itt a teljes szerkesztés, a teljes képek beillesztése, nyomdakész állapotba hozás az teljesen saját munka. Természetesen a túrázás ezt egyedül nem tudtam volna csinálni, tehát ott túratársak segítettek, az ő neveiket fel is tüntettem a könyvben, illetve fotós társaim is voltak, ugyanis nem csak saját felvételeim kerültek be a kiadványba, hanem néhány más fotográfusnak is szebb-nézebb felvételei színesítik ezt a kiadványt.
Említette, hogy következnek a radnai havasok, de ugyanakkor azt is mondta, miért nem megy el más hegységekbe is, például a Kelemen havasokba, amelyek igen vonzóak és érdekesek. Azért, mert bizonyos jellegű hegységekre szakosodott?
Igen, számomra jégvájt a formakincs, a glaciális formakincs az első, tehát azt kutattam többnyire, a különböző kárfülkéket, tengerszemeket, teknővölgyeket. Ugyanezt a jelleget természetesen Erdély viszonylatban, radnai havasokban találjuk meg, az Erdély Alpok után, és nagyjából ezzel kiismerült a glaciális formakincsnek a tárházait Erdélyben. Kelemen havasokban abban ugyan van valamilyen szinten glaciális formak is, de az nagyon kevés, az ugye inkább vulkáni vonulatnak. Pontosabban a legmagasabb hazai vulkáni vonulat, úgyhogy nem tudom még egyelőre, hogy mi lehet a folytatás. Én úgy vagyok vele, mint az Omega Bucsú koncertekkel, hogy legalább 10-szer már tartottak Bucsú koncertet, de még mindig koncerteznek, úgyhogy én is már többször azt mondtam, hogy nincs folytatás, aztán mégis volt folytatás. Így született meg ez az összefoglaló túrakalauz a déli-kárpáti uralkodó vonulatokból, ugyanis korábban már jelentettem meg róluk túrakönyveket az egyes hegységek körül, de most éreztem úgy, hogy egységesebb az egész, hogy összeállt úgymond a kép, és így született meg ez a könyv, és akkor ennek folytatásaként látom most kézenfekvőnek a radnai havasok bejárását, és annak is az esetleges megírását, amennyiben sikerül megfelelően bejárni, megfelelő fotókat készíteni, stb. Tehát a számomra az első az alapos terepbejárás. Utána következik majd a kivitelezés, és így tovább.
És következik a harmadik kötet, amelyet várunk.
Igen, a harmadik kötet az épített örökségről szól. Ezeket is már érintettem a korábbi túrakönyveimben, például a Fogarasi havasoknál, Fogarasi medencét, illetve Királyföldnek azt a részét mutattam be, ami a Fogarasi havasoktól északra húzódik, tehát úgy Nagyszebentől mondjuk Berethalom, Segesvárig. Viszont szeretnék most egy összefoglalót a Déli-Kárpátok teljes északi előteréből, beleértve mondjuk úgy Hátszegi medencétől a Barcasági medencéig, úgyhogy azt nem tudom még, hogy mikor jelenik meg, de reményeim szerint valamikor meg fog az is jelenni, talán a radnai havasokkal együtt vagy után, ezt most még így nem tudom előre. Úgyhogy szeretném egyszer végezni a munkát, majd, ha van könyv, akkor értesítem természetesen a nagy közönséget.
Székely Árpádot a Fogarasi havasok, Páring, Retyezát, Bucsecs és Királykő túraútvonalait összefoglaló természetföldrajzi áttekintéssel, új felvételekkel és növényhatározóval kiegészített túrakönyvéről László Tibor kérdezte. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve valamennyi közreműködő munkatársam nevében is megköszönöm figyelmüket. A mai fél órában Kamondi Ágnes zenélt. A hátralevő időben Daniel Waples-t halljuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!